Az elmúlt napokban, lassan hetekben sokat hallunk a sajtóban, a közbeszédben a poloskákról, ezért gondoltam, hogy kicsit nézzünk nem politikai értelemben mögé, hogy milyen állatok is azok a poloskák, mit tudunk róluk. Sokféle poloska van, én ezzel szembesültem, hogy így bele se gondoltam, hogy mennyiféle van. Mennyire színes a poloskák családja?
Nagyon színes két értelemben is, egész sokféle poloska van, másrészt közöttük vannak olyanok, amelyek gyönyörű, szép színűek. Tehát a poloskáknak azért van negatív értelme a közbeszédben, mert az ágyi poloska az nyilvánvalóan kellemetlen, és nehezen kiiszható, meg a bogyómászó poloska az megmásza a gyümölcsöt, meg a nem tudom, és akkor büdös lesz. És most ráadásul jön még két invazív poloska faj is, az egyik Ázsia felől, a barna színű márványporoska, a másik pedig Afrika felül a zöld vándorporoska, és mind a kettő kellemetlenséget okoz. Tehát érthető, hogy kellemetlen konnotációja van ennek a szónak, egy poroska. Ugyanakkor a kedvenc verőköltő bodobácsunk az a Schuster-bogár, ami nem bogár, hanem poroska. Hát az is poroska. Vagy például gyönyörű szép poroskák vannak, az úgynevezett csipkés poroskák, amelyek tölgynek meg a platánnak van ilyen úgynevezett csipkés poroskája, az is csipkés, mert rengeteg ilyen kis kanyargós toldalék van a testén, és egyszerűen kifejezetten szép, gyönyörű szép, nem a színe alapján. Vagy például eléggé gyakori a csíkos pajzsporoska, amelyek fekete-piros csíkokkal van tele a hátán, és nagyon közönséges, kifejezetten szép. De hát most már ez van, hogy összességében mégiscsak negatív a háttérjelentése.
Majd beszélünk még erről a negatív konnotációról, de akkor egy picit még biológiai értelemben a poloskákról. Magyarországon, amiket most felsorolt, ők mind élnek Magyarországon?
Mindegyik él, igen. Hát és, ja, és nem mondtam, hogy hát vannak például vízi poloskák is. Például a molnárka, az a kis jópofa, kis picike, kis jószág, amik a pocsolyák meg a lassú patakok partján, a víz tetején úgy csúszkál, korcsolyázik, az is a poloskák közé tartozik. Van egy nagyon érdekes hátulúszó poloska, amelyik a vízben, a víz felőtti hártyájára alulról kapaszkodva közlekedik, és várja a vízbe belepottyant áldozatát. Fejezetten szép és érdekes. Rengeteg érdekes poloska van. Most nem olyan régen voltam a budai arborétumban és sétát vezetni, és az egyik nagyon nagy fatörzs tele volt miniatűr kis apró verőköltő bodobácsokkal, a lárvákkal, amelyek fokozatosan érik el a kialakult állapotot, és ott ezer számra nyüzsögtek egymás hegyén hátán, és kifejezetten aranyos jópofa. Tehát ezek mind élnek Magyarországon, több száz vagy több ezer, nem tudom megmondani, nem vagyok rendszertanos, lehet, hogy több ezer fajta poroska faj él Magyarországon.
Jön az a kérdésem, amin a biológusok, természettudománnyal foglalkozó beszélgető társaim, hát hogy mondjam én, egyszerűen kiszoktak akadni, de muszáj megkérdeznem, és remélem, hogy jól érti, amit akarok kérdezni. Tehát ha azt mondom, hogy mi a hasznuk az életközösségben, az erős talán, de hogy mi a szerepük, hol vannak a mindennapokban a poloskák, arra gondolok, hogy például van-e olyan tulajdonságuk, ami úgy az egész életközösségnek hasznára van, lebontanak-e valamit, vagy valakinek olyan tápláléka-e, ami aztán egy fontos része az egész tápláléklánc tekintetében. Tehát ilyen értelemben hol vannak a poloskák?
Hát jó kérdés, mert most akkor gondolkozom azon, hogy mi a pozitív szerepük egy ökológiai rendszerben a poloskáknak, és én most pillanatban nem tudok ilyet mondani. Tehát a csipkés poloskák is tulajdonképpen károsítói annak a fának. A csíkos pajzsporoska nem árt semmit sem annak a vadmúrok virágnak, amin mászkál, és keresi rajta a virágport. Bár ott lehet használni. Elképzelhető, hogy a csíkos pajzsporoska még beporzóként is szerepel, mert ahogy keresi a nektárt meg a virágport, mint tápanyagot, menet közben beporozza a növényt, mert viszi az egyik virágzatról a másik virágra a virágport. A méhek meg a kis rengeteg vadméh nem szándékosan porozza be a növényt, hanem ő is keresi a kaját a virágban, is mellékesen viszi a virágport innen oda. Ez a szerepe biztos, hogy a poloskáknak is van, ha már a virágokat járják. De meg nem tudom mondani, például az ágyi poloskának, amelyik éjszaka nagyon kellemetlen csípéseket okoz, hogy annak van-e valamifajta, mi lehet a pozitív szerepe egy ökológiai rendszerben, ezt nem tudom, csak elméletileg tudok válaszolni rá, hogy hát minden faj fontos valahol a rendszerben. Elképzelhető, hogy valamilyen másik állatnak például a tápláléka, bár a poroskák éppen pont arról nevezetesek, hogy a általában jellemző bűzanyaguk miatt nagyon kevés olyan madár, vagy rovar, vagy nem tudom mi más állat van, amelyik poroskákat fogyasztaná. Tehát ez egy nagyon sikeres védekező rendszer részükről. A pókok például elfogják a poroskákat, és ki is szívják. Tehát számukra tápanyag a poroska.
egy dolog, amit olvastam a bodobácsokkal kapcsolatban, hogy ők egyfajta ilyen hulladékeltakarítók is, amellett, hogy szivogatják a különböző fáknak a nedveit, meg gyümölcsök, zöldségek nedveit. Ezt én mondjuk pozitívnak tudom fölvenni.
Igazából, ez így van, így van. Ha már a bodobásnál tartunk, ugye annak az a neve verőköltő bodobács. És ez egy gyönyörű szép szó, hogy verőköltő. A verő azt tulajdonképpen a tavaszt jelenti. És a verőköltő pedig azt mondja, hogy nagyon korán tavasszal megjelenik a bodobás, úgyhogy ezért ő ébreszti, költögeti a tavaszt. Ez egy szép kulturális hozadék a bodobásnak.
Köszönöm, hogy ezt elmagyaráztam, mert ezt például nem tudtam, viszont a bodobácsokról csak egy személyes történet, a kisfiamnak a kedvenc bogarai, vagy rovarjai, nem tudom, bogárait mindig óvatosan kell fogalmaznom.
Nem bogár, nem, tehát a rovarokon belül nem a bogarak közé, hanem a poroskák közé tartozik.
Köszönöm, hiszen megbeszéltük az előbb, hogy igen, köszönöm. Tehát akkor a kedvenc, úgy is mondhatom, hogy a kedvenc poloskája a bodobács, és mindig figyeljük őket az utcán, és egyszer még egy plakátot is készített, mert túl sok eltaposott bodobácsot találtunk a járdán, és akkor rajzolt, azt hiszem, 3 évesen egy plakátot, hogy ne tapossuk el a bodobácsokat, és kiraktuk gondosan az utcán.
Igen, nagyon jó.
Még egy szófordulatot hagy hozzak be, ami szintén a politikából jön, de szeretném, ha biológiai értelemben beszélnénk róla, áttelelt poloskák. A poloskák tényleg áttelelnek? Át tudnak telelni?
A téllel kapcsolatban egész rovarvilágban tulajdonképpen kétfajta stratégia van. Az egyik az, hogy vagy valamilyen formában átviseli a telet, vagy pete formájában vészeli át a telet, tehát lerakja a petét, és a pete az égben kibírja a téli hideget is. Vagy elbújik, akár a lakásban is a szekrények mögé, például a legyek, akár föld alá egy kicsit, akár fák repedésébe, és ott vészeli át a telet. Tehát mindeket létezik, hogy áttelel így ugyan, akár imágó formájában is. Ilyen van, a lelki között is van ilyen, és a poroskák között van ilyen áttelel.
De egyébként inkább az a jellemző stratégia, hogy a petéiket leteszik, és aztán az a biztos túlélése az egyednek, és az, hogy áttelel az imágó?
Az imágó,
az ahogy mondjam, az a szerencsés folyamánya annak, hogy nem olyan kemény a tél, vagy ez attól függ egyébként, melyik családról, fajról, fajtáról beszél?
Hát ez valószínűleg attól függ, melyik fajról van szó. Én úgy tudom, hogy a petével való áttelelés az a gyakoribb.
A klímaváltozás miatt egyébként azt mondhatjuk, hogy gyakoribb az, hogy olyan fajták, akik jellemzően korábban petével élték túl a telet, azoknak egyre több imágója is képes túlélni, akár a legyek, vagy akár amiket itt sorolt az előbb?
Ez nagyon jó megjegyzés, ez egy jól ismert fejlődési, változási folyamat. Ez a globális melegedés következtében az átterelési stratégiák el fognak tolódni a maradás felé. Ez a madarak esetében is így van, tehát a költöző madarak egy része fokozatosan leszokik a költözésről, és marad szélen át is, és kibírja. Nem arról az, hogy az állat bölcsen dönt, hanem arról, hogy mindig is vannak olyan egyedek, amelyek jobban bírják a hideget meg a nélkülözést, madarak között is van ilyen, és ezért ő megpróbál itt maradni, nem rengeteg energiát pazarolni a költözésre. Aztán vagy kibírja, vagy nem, de ha kibírta, akkor tulajdonképpen azt a szerencsés tulajdonságát, hogy jobban bírja a hideget meg a nélkülözést, azt átörökíti az utódaira. És így fokozatosan evolúciós folyamatként azok az egyedek lesznek túlsúlyban, akik a maradást választják. A fekete rigó például kifejezetten költöző madár volt, mint 50-100 évvel ezelőtt. És most itt marad velünk, főleg azért, mert városokban beköltözik, és a városokban soha nem olyan kemény a tél meg a nélkülözés, meg nincsen tápanyaghiány a hulladék meg a szemét miatt.
A madarak részéről én úgy gondolom, amit most mond, de kérem, hogy javítson kezét, teljesen laikus felvetés a részemről, hogy tudatosabb döntésnek tűnik az, hogy egy egyed úgy dönt, hogy akkor ő itt marad Magyarországon, nem indul el a többiekkel, a korábbi áttelelő helyére, vagy nyaraló helyére, nem is tudom, mi a jó szóra, de egy rovar esetében ez mennyire idézi ebbe tudatos döntés, vagy arról van szó, hogy például a poloskák, azok, ha jön a hideg meg a tél, akkor amúgy is idézi ebbe elvackolták magukat, kerestek egy repedést, egy gödröt, egy lyukat, valahova beásták magukat, elbújtak, és ott elpusztultak, ha nagyon kemény volt a tél, és nem mentek világnak a télbe, és aztán egyszer csak a hidegtől elpusztultak. Tehát, hogy amúgy is azt feltételezem, hogy ez volt az életüknek a ritmusa, hogy elbújtak, csak aztán nem bírták ki a telet, most meg van, aki kibírja.
Hát ez lehetséges. Most én azért nem gondolnám, hogy a madarak részéről ez egy tudatos döntés lenne, mert ez azért nagyon emberi fogalom, hogy mérlegelés is döntés. Tehát inkább arról van szó, hogy az ösztöneiben már benne van az a lehetőség, hogy ő maradjon, hogy ne menjen a többiekkel.
Viszont akkor erről azt gondolja, hogy ez egy ilyen átörökítés, tehát hogy az ő
Persze.
előző generációjából többen döntöttek így, és akkor már jobban ott van az
Igen.
ösztöniben ez a lehetőség egyetem.
Igen. Ez nyilván nem egy génes tulajdonság, nem egy gén határozza meg, hogy egy állat költözik, vagy nem költözik, egy madár költözik, vagy nem költözik. De így van. Tehát vannak egyedek, amelyek véletlenszerűen több olyan gént örököltek, amelyek lehetővé teszik nekik azt, hogy nem menekülnek a hideg elől, a tápanyag hiány elől, és akkor maradnak.
Nagyon érdekes. És akkor még a klímaváltozással kapcsolatban hagy hozzak vissza egy témát, amit ön bedobotta a beszélgetés legelején, hogy megjelentek Magyarországon ugye olyan invazív poloskák, akik korábban nem éltek itt. Róluk mit lehet tudni, mióta vannak itt, és kijelenthető ez, amit én most mondtam, hogy ők azért vannak itt, mondjuk a márványpoloska, mert a felmelegedés lehetővé tette azt, hogy ők eljussanak ide, és itt életben maradjanak.
Hát ez nagyon érdekes, mert az az igazság, hogy a márványpoloska, amelyik a mi bencepoloskánkhoz, őshonos bencepoloskánkhoz nagyon hasonlít, márványpoloska kelet felül, Ázsia felül jön errefelé, és nem merem azt mondani, hogy ez a globális melegedés következtében van. Mert egy csomó olyan faj van, amelyik Ázsia felől terjedt fokozatosan errefelé, nem a melegedés miatt, hanem egyszerűen megtanult alkalmazkodni fokozatosan más-más táplálékhoz. Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy a márványpoloska is melegedés miatt invázív most Magyarországon. A zöld az igen, mert a zöld az afrikai, tehát az egy melegebb éghajlathoz alkalmazkodott állat, tehát hogy az most kezd nálunk is terjedni, ez a halványzöld, világos zöld poloska, az valószínűleg amiatt van, hogy nálunk is melegedett az éghajlat. Tehát mondjuk például a növény példát mondok, hogy a parlagfű például nem éghajlat viszonyok miatt terjed Magyarországon, hanem mert véletlenül oda került valahova a Balkánra, és minden adottsága megvan ahhoz, hogy szép fokozatosan terjeszkedjen, addig, ameddig csak bír. Most már Észak-Európában is van. Tehát itt keveredik egy spontán, teljesen természetes invázió terjeszkedése, hogy mondjam, az areának a kibővítése, keveredik azzal, hogy a globális melegedés következtében jönnek ide újabb élőlények, mindeket érvényes.
De akkor itt a poloskák tekintetében, tehát az a márványpoloska tekintetében, akkor inkább azt tartja valószínűnek, hogy mondjuk a rengeteg utazás, meg áruszállítás, meg ilyesmi miatt egyszerűen behurcoltuk, vagy többet behurcoltunk, és akkor itt is alkalmas az életkörülmény, és jobban elterjedtek?
Ez biztos lehetséges, de a parlagfűre visszatérve, a parlagfűnek az Európába való bekerülése az egy emberi cselekvés volt, tehát véletlenül behozta valaki a magát, vagy nem tudom is látni. De maga a terjeszkedés, az egy teljesen természetes biológiai állapot, hogy minden növény lehetőleg elszórja a magját, hogy az minél távolabb kerüljön őtől, tehát terjeszti a magját, röpítőkészülékkel, meg nem tudom mivel, mert ez minden növényben és minden állatban benne van, hogy igyekszik minél több területet meghódítani, ahol csak lehet. Hol sikerül, hol nem. Tehát az, hogy Ázsia felől jönnek különböző rovarok ide, meg növények is Magyarország felé, ez nem feltétlenül éghajlati változás. Az is belejátszhat, de nem feltétlenül az.
És jól értem, azt mondta, röpítőkészülék, van olyan növény, akinek van valami speciális kis röptetőkészüléke idézőjelben, ami messzebbre jutatja el a magjait?
Hát rengeteg. Hát például az a juhar termés, amit a orrunkra szoktunk rakni, az a pörgő, hát az azért jó a növénynek, hogy van, mert az több 10 méter távolságra is eljuttathatja a termést. Tehát nem ott fog kicsiázni, ahol az anyanövény van, nem konkurense lesz a saját szülőjének, úgymond, hanem új területet hódít meg. Tehát ez a stratégia, hogy a magokat távolabb szórni, vinni. Rengeteg ilyen röpítőkészülékes mag van. Mondjuk például hát a bálványfának a termése is kiválóan pörög. A kőrisfának a termése is kiválóan pörög, és repülve elmegy máshova. Tehát ilyenből nagyon sok van. A fenyőmagok is. Egy nagyon picike magunknak van egy óriási vitorlája, és az messze repül, messze viszi a szél.
És a poloskákra visszatérve, mondjuk ez a márványpoloska, akkor még azt is felvettem, hogy az ők bővíthetik a saját életterüket, tehát az is előfordulhatott, hogy akkor ők kezdtek el ázsiai értelemben véve nyugatabbra repülni és bővíteni azt a helyet, ahol tudnak élni?
Igen. Tehát feltétlenül olyan fajról van szó, amelyik tágtűrésű, tehát nem ragaszkodik nagyon szigorú ökológiai körülményekhez. Ezért, ha 10 kilométerrel arrébb, vagy 1 kilométerre, 10 kilométerrel arrébb repül, ott is megtalálja a lehetőségét. Ha nem áll ellen egy másik faj. De mint hogy a poloskák sikeres csoport, Ezért ő könnyen terjed, mert kevés az ellensége.
És ennek az az oka egyébként, hogy ez a, amit így a közgondolkodás tud a poloskákról, hogy büdösek? Tehát ugye például, ha ugye eltapossuk, elnyomjuk, akkor van egy ilyen bűz, ami kijön belőlük. Ez az ő sikerességüknek a titka, hogy senkinek nincs kedve őket bántani?
Hát ez egyik titkuk. A másik az, hogy nem nagyon válogatosak táplálékot tekintve. Tehát sokfajta növényt tudnak szivogatni. De ez a bűzanyag, ez egyértelműen egy sikeres termékük.
És ez minden poloskára igaz egyébként, ez a bűzanyag?
Én úgy tudom, hogy mindegyikre jellemző, legfeljebb kisebb-nagyobb mértékben. Ezt nem merem mondani, mert nem hiszem, hogy például a molnárkának volna bűzmíz. Nem tudom, hogy a molnárkának meg a csipkés poloskának is van-e bűzös fázika. Nem tudom. De nem vagyok benne biztos, hogy ez minden poloskára érvényes.
Ha szeretnénk valamit ilyen konklúziónak mondani, akkor, hogy amit tanulhatnánk ön szerint a poloskáktól, az mondjuk ez a fajta nem válogatosság, hogy azért az embereknél ez megfigyelhető, hogy ezt nem eszem meg, azt nem eszem meg. Ezt mondjuk megtanulhatnánk tőlük, hogy...
Hát ezt megtanulhatnánk tőlük, de az, hogy ezt nem eszem meg, azt nem eszem meg, ez az embernél egy új sajátság. Ez a jó módban élő, a világ leggazdagabb 10-20%-ára érvényes viselkedésforma. Más országokban, de még Magyarországon is sok-sok ember számára nincs ilyen válogatási lehetőség, ezt nem eszem meg, azt nem eszem meg. Egyébként valóban érdekes az, hogy egy csomó olyan növény él körülöttünk, ami nem épült be a táplálkozási kultúránkba, pedig ehető lenne.
Kedvenc példám a porcsin, ami gyakorlatilag mindenütt megtalálható.
Hát a porcsin például ilyen, meg a tyúkhúr. Kifejezetten finom. Érdemes lenne rászokni.
Nem csak a poloskáknak.
Nem csak nekünk is finom.
Még hagyjuk olyanak vissza olyan értelemben a poloskákhoz, hogy az invazív fajokkal kapcsolatban, hogy ők mennyire jelentenek veszélyt a hazai poloskákra. Tehát az például, nagyon köszönöm, hogy szóba hozta a Bence poloskákat, ugyanis nekem van egy ilyen gyerekkori emlékem, hogy ahol én általános iskolás voltam, ott az osztálytermünkben, most tudtam meg öntől, hogy Bence poloskák voltak rendszeresen. És amikor a márvány poloskák megjelentek Magyarországon, akkor mindenki idegenkedett tőlük, én meg azt mondtam, hogy de hát ezek már gyerekkoromban is voltak, csak hát ezek szerint az nem márvány poloska volt, hanem Bence poloska. Szóval igen, viszont igen. Bence poloskát meg nem nagyon látok azóta. Kitúrják, ellehetetlenítik az élet feltételeiket az invazív poloskák a hazaiaknak, vagy hogyan férnek még egymás mellett?
Igen, szép lassan kiszorítják. Ez egy tipikus dolog, hogy egy invazív faj valamiért rátermettebb, mint az őshonosítani, és szép lassan kiszorítja a másikat helyről. Ez van például a harlekin katicákkal is, meg a mi hétpettyes katicánkkal, hogy a harlekin katica kicsit nagyobb, kicsit erősebb, kicsit kevésbé válogatós, és ez szép lassan kiszorítja a hétpettyes katicát a helyéről. Erre rengeteg példa van. Ez a vörös mókus, meg a szürke mókus probléma is. Angliában már külön-külön szervezetek védik a vörös mókust, mert a szürke mókus az agresszívabb természetű, mint a vörös mókus, és ezért elveszi az élőhelyét a vörös mókusnak. Fokozatosan kiszorítja. Tehát ez elképzelhető, hogyha a Bence poloska ugyanazt a növényt szereti, hogy ugyanazokat a növényeket szereti, mint amiket a márvány poloska, akkor elképzelhető, hogy szép lassan a Bence poloska el fog tűnni Magyarországon.
És egyébként a nálunk őshonos poloskák is, vagy mondjam, keresnek új élőhelyeket északabbra, nyugatabbra, keletebbre, tehát valahol meg mondjuk a Bence poloska lett az invazív, vagy inkább itt arról van szó, hogy az ő életközösségük szűkül, és lehet, hogy előbb-utóbb a veszélyeztetett fajok listáján találjuk majd a Bence poloskát.
Hát mindeket lehet, ez tulajdonképpen attól függ, hogy mennyire van evolúciós genetikai változóképessége. Mert elképzelhető, hogy a Bence poloska most is terjed máshol, más országokba terjed, fokozatosan, nem tudom. De a terjedés, mint tendencia, az ugye minden fajra jellemző, stratégia. Aztán vagy működik, vagy bejön, vagy nem. Az invazív faj pedig mindig előnyben van a hazai fajjal kapcsolatban, mert még nincsen ellensége. Még nincs olyan baktérium, nincs olyan gomba, nincs olyan madár, nincs olyan emlős, amelyik fogyasztaná vagy betegíteni. Ez adja neki az óriási erőt. És évszázad kell elteljen ahhoz, hogy vagy több évszázad is akár, hogy annyira beépüljön az ökológiai rendszerbe, hogy már nem érvényes rá az invazív fajoknak ez a fajta előnye, hogy nincsenek ellenségei. Érdekes például, hogy az akác például, amit már 200 éve még tesedik Sámuelig, Mária Terézia korában ültettek rengeteg akácfát Magyarországra az alföldi homok megkötéséhez, és ott be is vált, és még ráadásul finomos az illata is, meg a méze is. Az akác még mindig nem épült igazán a magyarországi ökológiai rendszerbe. Aminek az egyik furcsa következménye az, hogy az akác fáját nem bontják le a gombák, meg baktériumok, érte kevésbé, mint a többit. Ezért olyan tartós az akác fa, mint faanyag.
Tehát máshol jobban lebontják a az akácot azóta, ahol őshonos az akác.
Igen, Amerikában.
Ezt most csak azért kérdezem, mert pont pár nappal ezelőtt volt egy beszélgetés itt az Európa Rádióban egy erdésszel, és ő pont az akácokat hozta föl, hogy egy akác oszlopot leásunk a földben, mint mondjuk egy kerítés oszlop, az 50 év múlva is nagyjából megmarad. De akkor ennek ez az oka?
Ennek ez az oka, igen, hogy kevésbé bontják le a gombák, baktériumok a faanyagát.
Beszélgetés végére még hagy hozzam szóba azt, amit a beszélgetés elején ígértem, hogy majd erről még beszélünk, arról, hogy az emberek hogyan gondolkodnak az állatokról, és most kifejezetten a poloskákra hagy kanyarítsam vissza. Először azt hagy kérdezzem meg, hogy ön szerint az mivel magyarázható, vagy mit gondol arról a magatartásról, vagy hogyan lehetne ezen változtatni, kell ezen változtatni, amikor az emberek így visszajognak mondjuk a poloskáktól. De van persze más állatok is, mondjuk a denevérek ilyen tipikus, hogy félnek az emberek, hogy belerepül a hajába. De most a denevérekről beszélünk, poloskák. Számtalanszor látom én is, hogy mondjuk egy zárt térben belepül egy poloska, és akkor így sikongatnak az emberek, hogy jaj, rám repült, jaj, valaki fogja meg, vigye ki. Mit gondol erről?
Ebben benne van egy olyan is, hogy az emberekben van egy irtózás általában a rovarokkal kapcsolatban. Tehát sok-sok ember van, aki a legártatlanabb, legkedvesebb kis bogaraktól is iszonyodik. Tehát beteg attól az érzéstől, hogy rászállt a bőrére egy kis hatlábú, hízaszálbú jószág. Pedig egyszerűen csak egy gabonafuszinkáról van szó, vagy nem tudom, szóval teljesen ártalmatlan kedves kis jószágról. Tehát az elsődleges ijedelem a poloskák kapcsolatban is csak az, hogy mint minden rovar, ne szálljon én rám, mert idegenkedem. A következő az, hogyha tudja is, hogy ez ráadásul még büdös is lesz, ha megpróbálom lecsapni, akkor még büdös is lesz. Ha nem bántam, akkor nem büdös, akkor nem bocsátja ki magából. De ugyanez az idegenkedés csomó más állatok kapcsolatban is megvan. Tehát mondjuk a békáktól iszonyodik sok ember, undorodik tőle. A csótány az közutállatnak örvend. Holott vannak olyan csótányok, amelyek gyönyörű szépek, ismerek olyanokat, akik lelkesen tenyésztenek különböző szép színes trópusi csótányokat. Vagy a kullancs például, ez is mondja, emberre mondjuk, hogy mit olyan vagy, mint egy kullancs, vagy egy patkány, vagy pióta, vagy tetű, vagy nem tudom. Tehát sajnos elég hosszú listája van annak, hogy milyen rossz állatokhoz hasonlítjuk az embert, vagy rossz állatoknak nevezzük mondjuk lebecsülésként az embert. És ebbe a körbe most belekerültek a poloskák. Azért erősödött fel, mert a két invázív poloska az olyan sok kellemetlenséget okoz, hogy ez most friss élmény az emberekben, hogy az ágyi poloskát megoldottuk már úgy, ahogy megoldottuk, de a zöld vándor poloska ellen nem tudunk védekezni, mert berepül az ablakon tucatszámra, elbújik a függöny mögött, meg a szekrény mögött, és akkor nem tudok boldogulni vele. Tehát azért friss élmény az emberekben az undorító poloska, ezért került most előtérbe.
Mondjuk csak egy mondat arra, hogy mondta, hogy megoldottuk az ágyi poloskát, erről eszembe jut az a hír anyag még 2023-ból, amikor az Átlátszó hozta nyilvánosságra, hogy a Szentgotthárdi bentlakásos otthonban egyszerűen kiirtatatlan volt az ágyi poloska, és ilyen magatehetetlen fekvő embereknek a testét teljesen szétcsipkedte, és borzasztó volt. Nyilván ettől még igaz, amit mond, csak ez úgy most bevillant, ahogy mondta ezt a történetet.
De nem egészen igaz, amit mondok, hogy megoldottuk, mert tényleg rettentő nehezen tudjuk megoldani. Ha valahova befiszkelte magát az ágyi poloska, akkor irtóztató nehéz kiirtani, mert le kell zárni a területet, légmentesen lezárni, mérget fecskendezni a szobába, két napig nem bemenni, meg egyébként. Szóval nagyon nehéz kiirtani valóban.
Már ön részben elkezdtem mondani, hogy hosszú listája azoknak az állatoknak, akikkel így negatívan minősíthetjük egymást, de hogy erről magában mit gondol, hogy ez így a természetre nézve ez egy helyes magatartás, hogy egymást olyan állatokkal minősítjük, és nem feltétlenül csak politikusok, hát tényleg a hétköznapi beszédünkben is ez itt van, de hogy erről biológusként, természetet szerető emberként, ökogyülekezeti mozgalomban résztvevő emberként, teremtésvédelmi szempontból nézve, mit gondol?
Hát biztos, hogy nem jó, mert azért mégiscsak annak a gondolatnak kellene uralkodnia, hogy minden élőlénynek itt van a helye körülöttünk, ami van, beletartozik a rendszerbe. De hát érthető, hogy ha valaki egy másik emberre haragszik, akkor megpróbálja jelentékteleníteni azt a másikat. Első lépésben, aztán a következő lépés az, amikor már dehumanizálja, amikor már nem is ember. És azt se felejtsük el, hogy az állatokkal való társítás az nagyon sok magyar szóban a kisebb értékűséget jelenti. Tehát például ennek, hogy ebszőlő, egérárpa, farkasalma, kutyatej, macskamenta. Ezek mind azt jelentik, hogy olyan növény, a macskamenta az olyan menta, amelyik nem olyan illatos, mint a jól ismert menta. Az egérárpa például. Hát azért egérárpa, csak egyszerűen jelezvén azt, hogy ez nem igazi árpa, ez értéktelenebb. És valamiért ezt is állatok nevével fejezzük ki. A kutyatej, nem igaz, hogy a kutya szereti a kutyatejet, a pingpongnak, meg a tejét, vagy a kutyatejeknek a tényleg tejét, csak olyan, mint a tej, de értéktelen, vagy mérgező is akár, csak ezért ezt egy állatnévvel fejezzük ki. Tehát ez valahol már nagyon régen is benne volt a magyar nyelvben, vagy gondolkodásban, lehet, hogy más népeknél is így van, hogy valaminek az értéktelenségét, vagy az alacsonyabb értékűségét, azt egy állatnévvel fejezzük ki. Ennek már csak a fokozása az, hogy mi van te béka, mondjuk valakinek. Emlékszem, például Kodály Hár Jánosában van egy jelenet, hogy a őrzsét, Hárinak a kedvesét, Mária Lújza lebékázza. Azt mondja neki, hallgass te béka. És ezen őrzse föláborodik, és kérdezi Hár Jánostól, hogy én béka, hallod ezt a János? Hogy én béka, igen. Hát ez az. Tehát az, hogy te béka vagy, olyan vagy, mint egy kullancs. Ez sajnos benne van a nyelvünkben, én nem örülök neki, de nem az én nem örülök neki, mert az állatokkal fejezi ki. Az állatoknak ez nem bánt, hanem azt, hogy egyáltalán leminősítjük a másik embert, leminősítjük. És hát azzal, hogy állatnévvel becsüljük le, állatnak tekintjük, vagy azt, hogy olyan, mint egy állat, hát ez mindenképpen dehumanizálás, vagyis az ember voltától való megfosztás. És hát ez rettentő rossz vonal, mert a társadalom, embertársadalomnak az ember voltától való megfosztás, tehát annak az eltagadása, hogy ember, ez szörnyű. Szörnyű dolgokra vezetett az emberi történelemben. Láttam ezt egy filmet, ami talán Lélektől Lélekig, vagy ilyesmi volt a címe, hogy angol kutatók, 200 évvel ezelőtt, afrikai négereket fogságba ejtettek, és vizsgálódtak rajtuk, hogy vajon ezek tényleg gondolkodó, értelmes lényeke, vagy nem. Tehát 1800 táján a kultúrát Anglia, ezeket az embereket nem tekintette emberek. Kíváncsi volt arra, hogy ezek tényleg embereke. Vagyis dehumanizálták, és ez szörnyű. Tehát, hogy alacsonyabb rendűnek tekinti azért, mert az másmilyen. Tehát nekem ez fáj ebben az egész állathoz való hasonlításban leginkább. Ennek az egészen csúnya formája az, hogy mi tudjuk az igazat. A mi hitünk az igazi, a te hited az nem az igazi. Te másképpen hiszed a Jézus Krisztust, vagy más Istent hiszed, vagy nem tudom is, a miénk az igazi, a tied nem. És akkor ebből a gondolkodásmódból, hogy a tied nem az igazi, ebből egészen logikusan következik az, hogy akkor az alacsony érdemű, sőt, akkor az ártalmas. Belőled az ördög beszél. Tehát így adódhatott az, hogy a szeretett vallást valló keresztények embereket mágiára küldtek, mert ők másképpen. És az, hogy másképpen, az ebből a pozícióból nézve, hogy a mi hitünk az igazi, mi tudjuk az igazságot, a miénk a jó, te a rosszat képviseled, te belőled az ördög beszél, ez följogosítja arra, hogy mágiára küldje. Tehát ez a gondolat a legszörnyűbb benne, hogy dehumanizáljuk, elértéktelenítjük a másik embert. Ez bánt engem.